A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. A napvendégem Csuhai Attila, a GPM Kft. Ügyvezetője. Szerintem egy nagyon érdekes történetet hozott, illetve hogy egy nagyon érdekes történetre bukkantunk így, hogy önnel összefutottunk, mert hogy nekem ez mindig is feltűnt, hogy Magyarországon a nyugdíjpénztárak nem olyan látványosan fektetnek be, mint mondjuk a háború előtt, hiszen még mindig vannak háború előtt épületek, amin látszik, hogy nyugdíjas ház, és azt a nyugdíjpénztárak építették, és ezek bérházak voltak, és abból fizették később a nyugdíjat. Na most egy nagy ugrás a mába. A GPM Kft. Ez a Pannonia Nyugdíjpénztár kizárólagos portfólió kezelője, és ugye ingatlant fejlesztenek a nyugdíjpénztár hozamainak megteremtésére, ha jól értem.
Jól, abszolút jól érti. Hát egyrészt nekem is nagy fájdalmam, hogy a nyugdíjpénztárak nem túl aktívak, sőt, annyira nem aktívak, hogy tudomásom szerint a Pannonia Nyugdíjpénztár az egyetlen olyan Magyarországon működő nyugdíjpénztár, aki közvetlen ingatlan befektetéseket végez. Az összes többi pénztár, aki egyáltalán bármilyen módon, közvetett módon is ingatlanokba fektet, ők maximum ingatlan alapokat szoktak vásárolni.
Na jó, de hát az ingatlanra mindig azt mondják, hogy ez egy jó értékálló befektetés, mondjuk talán mostanában, hogy így megugrottak az állampapírhozamok, az alapkamat megemelkedett, tehát így most azért nehéz versenytársat találni, mondjuk akár a kincstári jegynek, akár az egyéb állampapíroknak, de hosszú távon talán jobb.
Az ingatlan befektetés szerintem hosszú távon nagyon jó befektetés, ugye ez látszik, bármilyen hosszú távú trendet grafikon megnézünk, gyakorlatilag egy folyamatosan emelkedő értéknövekedése van, plusz ugye az ingatlannak egy másik nagy előnye az értéknövekedés mellett, hogy folyamatosan hozamot is tud termelni, ugye általában a bérbeadásból, hasznosításból. A jelen pillanatban a piacon elérhető pénzpiaci kamatok azok valóban jelentenek némi kihívást az ingatlan piachoz képest, de én azt gondolom, hogy ez egy átmeneti időszak. Nyilván ugye már a kormány is kommunikálta, hogy évvégéig egy számjegyűre szeretné az inflációt levinni. Itt gondolom arra gondoltak, hogy a havi infláció, mert az éves infláció az sajnos nem lesz 10% alatti évvégére, az úgy reálisnak tűnik, de minden esetre az infláció mértéke, ahogy elkezd csökkenni, hogy nyilván az alapkamatot is folyamatosan csökkenteni kell. Ráadásul ugye az államnak, az MNB-nek, Európai Központi Bank, bárkinek, ugye most a pont Amerikában is lehetett hallani, hogy most 5%-ra fölemelte a Fed az alapkamatot, de úgy érzik, hogy az a teteje, mert ott gyakorlatilag a hitelezési hajlandóság az teljes egészében megáll és megakad. Tehát magyarul az MNB-nek is és a magyar államnak is az lesz a célja, hogy az alapkamatot minél jobban lenyomják, minél
hamarabb. Bár egyébként most az a fő cél, hogy kicsit visszafogni, hűteni a gazdaságot.
Igen, csak ez túlságosan lehűti. Ráadásul pont az ingatlan fejlesztés meg az ingatlan piac az egy elég rugalmatlan piac, tehát hogyha ez leáll, akkor elég lassan szokott újraindulni, és annak elég soká lesz hatása. Tehát azért ezt túlhűteni valószínűleg nem szabad. Meg jelen pillanatban annyira magasan vannak a hitelkamatok, ugye az alapkamat miatt, hogy én azt gondolom, hogy a hitelezés, mint olyan, az nagyon nehéz helyzetben van, és ez nagyon megakaszt mindent. Szóval jelen pillanatban, ha ma dönteni kell, hogy ki mibe fektet, akkor nyilván ez egy nehéz helyzet. Másik oldalról meg azt kell látni, hogy a piacon bizonyos lehetőségek meg most vannak, tehát ezért meg lehet, hogy mégiscsak most kell ezzel foglalkozni.
Na jó, hát erről majd még beszélünk, mert ugye én azért is kaptam fel a fejem erre, hogy egyrészt ugye a Pannonia nyugdíjpénztár eleve ingatlanba fektet, a másik az, hogy lakásba. Ugye, hogy most egy új lakásprojekt készül, és hát ez volt az első kérdésem, amikor megláttam ezt a történetet, hogy hát most lakóingatlan fejlesztésbe fogni, amikor újra visszatértek a kedvezményes ajánlatok, az egyébként nagyon drága alapanyagok és munkabér mellett is, hogy most már valaki megint elkezdett konyha bútort ajánlgatni a saját milliós, vagy másfél milliós inkább négyzetméter árai mellé, tehát akcióznak a fejlesztők. Na most ilyenkor beszállni egy fejlesztői versenybe elég bonyolult.
Ezzel kapcsolatban néhány gondolat jut eszembe. Az első, csak egy picit tegyük gyorsan tisztába a Pannonia Nyugdíjpénztár ingatlan portfólióját. A pénztárnak alapvetően hosszú távú hozamot biztosító, jellemzően kereskedelmi ingatlanok típusú ingatlanai vannak. Ez a fő csapás irány, a portfóliónak a nagy része ez. Az elfogadott ingatlan stratégiában is az a célkitűzés, hogy körülbelül a 70-80%-a ilyen ingatlanokból álljon a portfóliónak, ez nagyjából így is van. Ezek nagyon jól is működnek, hosszú távú hozamokkal, ezt köszönjük szépen, de nagyon elégedettek vagyunk velük.
Na jó, és akkor hogy jönnek képbe az Akácfa utcai
fejlesztők? Az Akácfa utca az úgy jön képbe, hogy ebben a stratégiában azt fogadtuk el, hogy olyan 20% mértékéig azért spekulatívabb jellegű ingatlan beruházásokkal is, vagy ingatlan befektetésekkel is foglalkozon a pénztár. Egyébként ez az ingatlan már a pénztár tulajdonában volt, sajnos a korábbi hasznosítás az nem volt túl sikeres, de ez egy nagyon hosszú történet, ebben most nem biztos, hogy itt érdemes nagyon belemennünk. Megvizsgáltuk, hogy milyen hasznosítási alternatívák lehetnek. Nyilván ez a vizsgálódás azért még egy kicsit korábban indult, még a háború előtt, akkor egyértelműen a lakóingatlan jött ebből ki legjobbnak, és akkor gyakorlatilag nagy nehezen, de született egy döntés, hogy akkor kezdjük el ezt a lakóprojektet. Közben egy picit az élet változott, mi is azért egy picit figyeljük, hogy mi történik, de azért mi alapvetően optimisták vagyunk.
Na most ugye hosszú távra tervez általában egy nyugdíjpénztár. Ez a lakóingatlan ott az Akácfa utcában, ez most ilyen bérbeadott lakások lesznek, tehát marad a pénztár tulajdonában, vagy itt most az a terv, hogy ez egy fejlesztés, és majd ezt eladják vélhetően kisbefektetőknek, vagy lakóknak, de ugye hát a belváros az most nem igazán a családok kedvenc költözési helye, tehát valószínű, hogy itt inkább a befektetőkre számítanak.
Abszolút az a stratégiai cél, hogy eladjuk a lakásokat, tehát ez egy klasszikus ingatlan fejlesztés, nem tervezünk hosszú távra tartani, ezért is nevezzük mi ezt spekulatív ingatlannak, mert ez egy időben megkorlátozott. Ez a belváros kellős közepén van, a Király utcához, Liszt Ferenc térhez nagyon közel.
A Buli negyed.
Hát a Buli negyednek a széle felé van, igen, vagy annak a mondjuk az egyen nyugodtabb részén van. Mi azt gondoljuk, hogy ez abszolút befektetési célra célszerű itt ingatlant vásárolni. Én magam sem hiszem, hogy ide nagyon sokan azért vennének itt ingatlant, hogy majd ide költözzenek és itt lakjanak, bár fiataloknál ezért ez nem teljesen kizárt. Az elsősorban szerintem főleg rövid távú bérbeadás útján hasznosítható ingatlanokat fog jelenteni.
Na most egyébként talán ez az egyetlen elképzelhető cél. Ha az ember most így gondolja, hogy ugye a hitelek drágák, mondjuk önöknek a finanszírozás ilyen szempontból megoldott, mert hogy nem kell magas banki kamatokkal operálniuk, mert hogy...
Saját forrás, tehát ez abszolút saját forrásból valósul meg ez az ingatlanfejlesztés, tehát így van. Nyilván alternatív tőkeköltség van, de banki hitelre egyebekre nincsen szükségünk. Szerintünk is ez egyetlen jó hasznosítás. Ugye én mindig azt szoktam mondani, hogy az új lakáspiac alapvetően két nagy célcsoportot szolgál ki. Az egyik az úgynevezett minőségi cserés, aki most jelen pillanatban lakok valahol, és akkor szeretnék egy kicsit jobb lakásban lakni, hogy nem tudom, legyen terasza, esetleg egy szobával nagyobb, új építés legyen, energetikailag hatékonyabb, modernebb legyen, meg nagy isten, még egy teremgarázs is legyen, hogy ne az utcáján az autóm. Ugye ez egy minőségi csere, ennek viszont általában az a feltétele, hogy az ő meglevő használt lakását el kell ehhez adnia, és akkor gyakorlatilag itt már a hitelhezés vissza is kanyarodunk, mert jellemzően ennél a minőségi cserénél is szükség szokott lenni valamekkora hitel. Erre, bár van, aki szerencsés és rendelkezésre áll ez a különbözet neki, de jellemzően mindenképpen el kell adni a régi lakását.
És ott viszont a vevőnek lesz szüksége.
Ott viszont a vevőnek lesz szüksége a hitelre, ezért gyakorlatilag ez leáll. Igazán, amit láttunk 2008 és 12 között, az pontosan ez volt, hogy igaziból leállt a piac. Tehát ez a fajta piac, gyakorlatilag mindenki maradt nem tudok másképp fogalmazni, mindenki maradt otthon a fenekén, és mindenki várta, hogy majd ez egy kicsit elmúljon ez a helyzet, és majd amikor normalizálódik a piac, a hitelkamatok, akkor majd mindenki elkezd megint lakásokat adni, venni. Szerintem egy picit most ugyanez fog történni a használt lakáspiacon, és ugyanez fog történni a nagy tömeges új lakás projekteken is, ahol alapvetően minőségi csere céllal költöznek az emberek.
Na most akkor ezek a lakások viszont hiányozni fognak a piacról egy idő után.
Ezek nagyon hiányozni fognak a piacról, és ez, amit már az előbb is mondtam, hogy ez egy rugalmatlan piac, tehát lehet hűteni, csak ez túl van hűtve, akkor meg utána nagyon nagy hiány lesz belőle, és nagyon lassan fog újra indulni. Na, és a másik célpiac, az meg a befektetési jellege.
De hát most ugyanott vagyunk, mert hogy akkor a befektető meg kétféle befektető lehet, de hát erről majd ön beszél. De ugye így nekem pont az jutott eszembe, hogy még ha jelen pillanatban egy adott lokáció, bár könnyen elérhető, közel van mindenhez, és a többi, ami a belvárosra általában igaz, akkor az mondjuk ilyenektől, hogy most éppen Buli negyede, vagy éppen a kerületi szabályozás megtiltja az ilyen tevékenységet, tehát nem az, az elég hamar változik, de az, hogy valami belvárosban van, az nem nagyon változik.
Hát az nagyon változik, ugye Nyugat-Európában azt látjuk mindenhol, hogy a szűkenvet belvárosban gyakorlatilag aranyárban vannak az ingatlanok, sőt, nagyon nincsenek is. Egy kedvenc példám, egy nagyon jó barátom egy ingatlan franchise hálózatot kezdett el felépíteni Prágában, ott kint is dolgozott 7 évig, és ő mesélte, hogy gyakorlatilag a szűkenvet prágai belvárosban soha nem volt megbízásuk, mert nem kerül ki a piacra. Tehát ha valaki el akar adni valamilyen oknál fogva véletlen ott egy ingatlan, akkor így, hát vagy családon belül megveszi, vagy a szomszéd megveszi. Tehát, hogy valahol ezt a jövőképet látom én Budapesten is, és az Akácfa utcát még azért még beleértem ebbe a belvárosi részbe, és ezért azt gondoljuk, hogy ennek az érték növekedése az a nagyobb potenciál van, mint egy bármilyen más egyéb új építésűben, mondjuk egy sokkal kiebb levő részen, egy 13. kerület megújuló részén, vagy bármelyik másik kerületben.
Bár mondjuk ez a belvárosnak pont ez a megújuló része, de ha ilyen projektek ugyanilyen ütemben ott elkezdődnek, akkor szép lassan ez is megújul.
De nem fognak, mert ugye nem nagyon van tele. Tehát ami történt az elmúlt néhány évben, ebben a nagyon nagy ingatlanpiaci hype-ban, ami vagy boomban, ami most volt, hogy gyakorlatilag szinte minden beépült már, ami üresen volt, vagy beépíthető volt. Tehát alig-alig maradt beépíthető üres telek. A meglevő épületeknek meg a nagy része az meg vagy védett, vagy részben védett, vagy nagyon sok tulajdonos, nagyon nehéz kivásárolni, vagy annyira sokba kerül kivásárolni, akkor már nem éri meg fejleszteni. Szóval itt azért ez a dinamizmus, ez le fog állni. Én azt gondolom, hogy a szűkenvet belvárosban nagyon sok új építésű ingatlan nem fog épülni a közeljövőben. Mi, amikor a benchmarkját csináltuk ennek a projektnek, akkor mi gyakorlatilag találtunk egy darab projektet, ahol egy darab eladó lakás volt, és a nagyon közel, a Király utcában meg találtunk egy másikat, ahol összesen volt azt hiszem 18 vagy 20 darab ingatlan, ami épült, aminek a fele már el volt adva. Ezen kívül új építési ingatlan a körúton belüli részen, ez a 6. 7. ezen a részén egy darabot sem találtunk.
Na hát akkor innen jön az, hogy ugye a piac másik oldala, aki újrakásra vágyik, és mondjuk akár a belvárosban az egyértelműen a befektető, ugye ez maradt ki itt az iménti felsorolásból, és akkor itt elsősorban a rövid távú bérbeadókra gondolnak. És ez emlékeim szerint ez egy jó ötlet olyan szempontból is, hogy egy ilyen újépítésű ingatlan. Ez hány lakásos lesz egyébként?
Ez egy 40 lakásos projekt lesz.
És eleve a házba ugye benne lesz az alapítókiratban, hogy ez egy bérház lesz, vagy ilyesmi.
Jellemzően kisméretű lakások lesznek, tehát az átlag méret az olyan 45-50 négyzetméter között van, tehát jellemzően ez a nappali egyháló, nappali kétháló körülbelül, így van, és már az SMS-t is úgy fogjuk megcsinálni, hogy a rövid távú bérbeadást azt engedélyezi majd a közösség. Ugye, aki befektetési jellege vesz új lakást, ugye ő is két célpiacra lőhet alapvetően. Az egyik, hogy próbálja hosszú távon bérbeadni, ez a kiadom, nem tudom, valakinek, bárhol. Ezzel ma Budapesten körülbelül egy 4-5%-os hozamot lehet elérni. Körülbelül nagyjából ez a sarokszám. Ehhez képest ezzel a rövid távú bérbeadással, amit ugye sokan csak Airbnb biztetésnek hívnak, ott azért inkább ez a 8-10% környéki hozam érhető el. Ebben nyilván megoszlanak a vélemények.
Jó, hát aki szorgalmasabb, meg szeret vele foglalkozni, annak ugye marad ez, ahol dolgozni kell.
Hát vagy rábíz egy olyan cégre, aki ezzel foglalkozik.
Ő meg elviszi a hozam egy részét.
Hát egy részét igen. Amit mi szoktunk mondani, hogy a rövid távú bérbeadott ingatlanokat sokkal kevésbé lakják le szerintünk. Mi üzemeltetünk ilyen lakásokat, tehát abszolút ez a tapasztalat, mert szinte aludni mennek csak haza. Tehát ide jönnek, most nyilván nem arról beszélek, mennek a turista csoportnak az aljáról, vagy akik alapvetően azért jönnek, hogy itt sokkal olcsóbb az alkohol vagy az ital, és akkor sokkal olcsóbban be lehet rúgni, mert nyilván az is egy célpiac. Mi próbálunk ennél egyen magasabbra lőni az ilyen típusú lakások hasznosításánál. Akik egy kicsit a kultúra is érdekli, meg kicsit a város, meg valójában turistaként jönnek, azok gyakorlatilag reggel fölkelnek, elmennek, egész nap a városban vannak, este hazamennek, lefekszenek, aludnak. Utána pedig 3 nap után elmennek, és gyakorlatilag alig használják a lakást.
Igen, na hát akkor valószínűleg ezt tudják, és most nem is ebben a részleteibe megyünk bele, hanem én igazából erre azért voltam kíváncsi, mert mondom, engem ez érdekelt ebből, hogy ma belefogni egy új lakóingatlan projekt fejlesztésébe, amikor gyakorlatilag minden arról szól, hogy nem kéne, az érdekes lehet. Tehát akkor ez kilőve, ugyanis önök a befektetőkre számítanak.
Mi azt gondoljuk, hogy 40 lakás el fog kopni, tehát van annyi ember, akinek van annyi szabad likvid pénze, hogy azt gondolja, hogy akár vesz belőle persze diszkont kincstárjegyet is, ami még egy darabig ilyen kamatokat tud, de esetleg vesz belőle ingatlant is, mert azért hosszú távon bízik benne, meg hisz benne, megosztja mondjuk ilyen módon a megtakarításait. Én azt gondolom, hogy ezt fel fogja szívni a piac, ezt a 40 darab lakást.
Egyébként mekkora az érdeklődés?
Igaziból most kezdjük az értékesítési kampányokat, de van érdeklődés, tehát már vannak konkrét aláírt szerződések, most is vannak folyamatban egyeztetések, az építkezés is gyakorlatilag most kezdődött el néhány hete, látványos dolgok azok mondjuk egy hónap múlva lesznek, igaziból azt gondoljuk, hogy most tavasszal kell ennek felfutnia, de hát ilyen 12-13%-a már van ott a lakásoknak.
Ez jónak számít egyébként most a jelenlegi piacon, azt gondolom.
Igen, nem szomorkodunk egyelőre.
Na, egy kicsit beszéljünk arról a környezetről, ami egyébként magát az építkezést veszi körül ilyenkor. Ugye azt már kipipáltuk, mondta, hogy önöknek semmi szükségük nincs, vagy hát nagyon minimális szükségük lesz a finanszírozáshoz, banki pénzekre.
Egyáltalán nincsen. A nyugdíjpénztár, az önkéntes pénztár törvény alapján nem is vehet föl hitelt, tehát kizárólag saját forrásból valósíthatja ezt meg, úgyhogy ez teljesen saját erős.
Tehát akkor az egyik legnagyobb probléma, ami most a fejlesztőket sújtja, az kipipálva. Viszont ott van a többi probléma, amit nem lehet ilyen könnyen kipipálni, ugye hát még mindig, miközben hűl azért elég erősen az építőipar, úgy tűnik, meg a fejlesztések lassulnak, az építőanyagárak nem nagyon akarnak csökkenni. Ha most már meg is állt az áremelkedés, bár bizonyos anyagoknál még ez sem mondható el, ez hogy tervezhető?
Nagyon nehezen tervezhető, ennek a projektnek ez az egyik legnehezebb része. Megállapodtunk egy kivitelezővel, kötöttünk egy kivitelezői szerződést vele, egy fix áras szerződést, amiben egyébként vannak elég bonyolult algoritmusok arra vonatkozólag, hogyha az anyagár, munkaerő költségek milyen mértékben nőnek, akkor valamilyen mértékben ezt kénytelenek vagyunk viselni és megosztani egymás között. Egy speciális helyzet van. Én is úgy látom egyébként, hogy az anyagárakban hát talán inkább stagnálás van, nagyon csökkenés az sajnos nincsen. Ugye nyilván itt az euró árfolyam is azért erőteljesen befolyásolja, azért most úgy látszik, hogy pont amikor ezt a projekt végső döntése volt, pont utána szaladt el az euró, az a 4,20-ig, most ez a 3,80-85-ösre egy kicsit komfortosabban érezzük magunkat, meg a kivitelező is. A munkaerő oldalon meg azért azt látjuk, hogy ott azért némi, minimális, de némi csökkenés talán van egyébként a költségekben, úgyhogy mi azt reméljük, hogy az eredeti megállapodásunkat azt tudjuk tartani a kivitelezővel, ő is tud teljesíteni ez alapján, és nekünk se feltétlen fog ez többletterhet jelenteni. De kihívásokkal teli ez az időszak.
És egyébként ott a többi szomszéddal hogyan lehet ezt levívni, mert ugye hát ott azért laknak. Egyre kevesebben laknak életvitelszerűen a belvárosban, de még mindig sokan.
Sokan laknak, hát igyekszünk a szomszédokkal jó viszonyt tápolni. Én rögtön miatt a projekttel indult, én mindent közös képviselőnél bejelentkeztem, tájékoztatjuk őket, engem el tudnak érni, ha valami probléma van, valami van, segítünk. Ez egy nagyon nehéz helyzet, mert ugye minden ház egyszer valamikor felépült, tehát a szomszédoknak sajnos, és ezen nyilván minden hátrányával együtt, de valahogy ezt tűrniük kell, mert annak idején az ő házuk is felépült, nyilván igyekszünk ezt minél körültekintőbben tenni. A legnehezebb részén túl vagyunk, a régi épület az lebontásra került, az volt a legzajosabb, legszörnyűbb, most azt gondolom, hogy talán egy fokkal már kevésbé lesz megterhelő a környezetnek.
És milyen mélyre kell ásni? Mert gondolom, hogy a mély garázs, mint egy ilyen plusz egyrészt kötelezettség is a belvárosban, ha valaki lakóprojektet tervez, másrészt meg hát jól felfogott érdek is, mert manapság talán jobban kiadható egy garázs, mint egy lakás.
Hát azért talán jobban nem, de jól kiadható. Hát itt őrületes.
Árértékarányban mindenképpen.
Árértékarányban egyébként igen, de hát nyilván azért, mert sokkal limitáltabb is. Hát óriási mázlink van, mert a korábbi épület, ami elbontásra került, az a mínusz egy szintűk volt megépítve, és gyakorlatilag arra az alaplemezre építjük az új épületet, és ott a mínusz egy szinten alakítjuk ki a garázst, tehát gyakorlatilag új mélyépítési munkákat jelen pillanatban nem kell csinálnunk.
Tehát akkor nem lesznek plusz garázsok.
Nem lesznek, a mínusz egy szinten lesznek csak garázsok. 16 darab.
40 lakáshoz elég.
Én azt gondolom, hogyha befektetési jelleggel fogják megvásárolni egyébként ezt az új tulajdonosai, és így fogják hasznosítani, akkor egyébként szerintem elég lesz. Nekünk az a tapasztalatunk, hogy ezek a turisták, akik jellemzően ide jönnek, jellemzően a fapadosokkal, azok autó nélkül jönnek. Tehát nem nagyon van szükségük parkolóhelyre, úgyhogy szerintünk ezzel elég lesz. Nyilván a szabályozás szerint ennél többre van szükség, de erre van ugye egy ilyen parkolóhely megváltási lehetőség, mi ezzel éltünk egyébként az önkormányzat felé. Elég tetemes összeget, de azt megfizettük az önkormányzatnak.
Most tartunk egy rövid szünetet, meghallgatjuk a híreket, és a hírek után innen folytatjuk beszélgetésünket Csuhai Attilával, a Pannonia Nyugdíjpénztár kizárólagos portfólió kezelőjének, a GPM Kft.-nek az ügyvezetőjével. Kérem, akkor is tartsanak velünk.